A vértanúság nem pusztán a helytállásra ad példát, hanem a kiengesztelődést is szolgálja. Interjú Erdő Péter bíborossal, Meszlényi Zoltán közelgő boldoggávatásáról.
Október 31-én, szombaton délelőtt 10:30-kor kerül sor az esztergomi bazilikában Isten szolgája Meszlényi Zoltán vértanú püspök boldoggá avatására. A Magyar Helyi Egyházban ez az első alkalom, hogy a kommunista rezsim egy vértanúja az oltár dicsőségében részesül. A környező országokban már van erre példa. A horvát Alojzije Stepinac bíborost, a bolgár Jevgenyij Bosilkov püspököt, passzionista szerzetest, vagy Romzsa Tódor püspököt, akik mindhárman vértanúk voltak, már a boldogok között tiszteljük. A mostani szertartásra éppen boldog Romzsa Tódor liturgikus emléknapján kerül sor. Megkérdeztük Erdő Péter bíborost, esztergom budapesti érseket, hogy mit jelent ezeknek a vértanúknak a példája a mai emberek számára.
Hát ugye az biztos, hogy ezek a vértanúk megmozgatják az embereknek a lelkét. A központi szemináriumban Budapesten, ott látom a falon, például Gojdis Péter Pálnak a képét is, aki növendéke volt a központi szemináriumnak, aztán Szlovákiában lett püspök, és ott halt meg szintén a kommunista egyház üldözés áldozataként. Meszlényi Zoltánnak békeidőben is az volt az életfilozófiája, az volt a hitvallása, hogy lelkiismeretesen, pontosan és odaadóan teljesítette a papi feladatait. Tehát ő úgy fogta föl az életét, hát az akkori idők terminológiája szerint, hogy ő Krisztus katonája, egyébként ez egy őskeresztény kifejezés, bizonyos értelemben már Szent Pálnál ott van az eredete, akinek teljes mértékben Krisztus ügyében rendelkezésre kell állni. És erről szólt a hétköznapi élete és a munkája is. Tehát aki komolyan veszi a Krisztus iránti személyes szeretetet, komolyan veszi azt, hogy teljes odaadással áll az egyház szolgálatára, az embertársainak a szolgálatára a hitben, az nagyon különleges helyzetekbe kerülhet. Olyan helyzetekbe, amikor neki az életszentség jut osztályrészéül, más ember pedig esetleg nem tudná megállni ugyanazt a próbát. Tehát az üzenet, ami mindig aktuális, ami a mostani fiataloknak is aktuális, hogy vegyük komolyan magunkat, vegyük komolyan az életünket, és ne sodródjunk, mert Isten nagyon fontos dolgokat bíz ránk. Az üdvösségnek a kérdését bízza ránk, a mi életünktől, tevékenységünktől függ, nem csak attól, de Isten kegyelmet ad nekünk, szóval függ tőle a saját üdvösségünk és a mások üdvössége is. Ha tehát érdemben szolgálhatjuk, előmozdíthatjuk az embereknek a legnagyobb javát, akkor ezt az életünkben a legelőre kell tenni, akkor lelkesen és komolyan kell viszonyulni az összes ilyen feladatunkhoz. És nem mondhatjuk azt, hogy hát ami elvárható volt, azt már megtettem, most már több dolgom nincsen. Szóval ez a teljes odaadás, ez biztos, hogy ma is nagyon aktuális. Egyébként ő a papi életnek ilyen szempontból is példaképe lehet. De persze minden szent az általános keresztény eszményt valósítja meg, annak egy sajátos formájában. És minden keresztény ember számára aktuális üzenet az, hogy vegyük magunkat komolyan, hogy vegyük komolyan az életünknek az idejét és a lehetőségeit is. A házasság, a család, a gyerekeknek a nevelése ugyanúgy. Mondani szokták régen, az Isten országa számára nevel polgárokat. Tehát embereknek tudunk emberhez méltó életet, lelki világ kialakításában segítséget adni, tudjuk az útjukat egyengetni az üdvösség felé. Hát ez egy óriási feladat és egy óriási felelősség, ugyanakkor a legdöntőbb hozzájárulás ahhoz is, hogy a földi ország, a földi társadalom boldogulni tudjon. Mert ahhoz is elsősorban normális emberekre van szükség. Olyanokra, akikben van felelősségtudat, olyanokban, akik tudják, hogy mit jelent az egy szeretettől átjárt közösségben élni. De hát hol tanulják meg, ha nem a családban? Tehát a házasságkötés, a családalapítás nem olyan kérdés, mint valamilyen szórakozásnak vagy kényelmi ügynek az elintézése, hogy hát majd, amikor könnyen alkalmam lesz rá, ha nem most, akkor 10 év múlva. Ez nem ilyen kérdés, hanem az emberi élethivatásnak az egyik központi kérdése, az életforma megtalálása, és ezen belül bizony a házasság és a család életre szóló hivatás is ilyen. Tehát Meszlényi Zoltán, azt hiszem, hogy hatékony pártfogunk lehet mindannyiunknak.
Amikor 1950. június 29-én letartóztatták, várható volt megkínzása, üldöztetése. Maradt-e fenn tanúságtétel, akár cellatársaitól, akár másoktól, hogy ő tudatosan vállalta a halált és a vértanúságot Krisztus ügyéért?
Azért cellatársai nem voltak, mert őt szigorúan elkülönítve magánzárkában tartották mindvégig, tehát haláláig. Azonban a vértanúság tudatos vállalásával ő már szembenézett a letartóztatása előtt. Tehát az akkori időkben nem csak általánosságban, prédikációiban többször kitér erre, hanem az utolsó hetekben már teljesen konkrétan és személyesen is látta azt, hogy ha ezt a feladatot, a káptalani helynökséget elvállalja, akkor őt el fogják vinni, és akkor minden rosszra számíthat, hiszen még a hercegprímást sem kímélték, hanem két évvel előbb elvitték már Mindszenty Józsefet is, akiről szintén nem nagyon sokat tudtak. Tudták, hogy él, de azt is tudták, hogy olyan dolgokat vallott be a bíróság előtt, legalábbis amennyire ők értesülhettek róla, amit biztosan nem mondott volna, hogyha nem kínozzák meg, vagy nem is biztos, hogy ő mondta. Tehát volt már egy ilyen élményük. Aztán volt egy sokkal közvetlenebb élménye is. Tehát amikor ő 1950. június 17-én elfogadta, hogy a káptalan megválaszza, ami előtt el akart zárkozni egy kicsit, vagy szabódott legalábbis, nem áll szerénységből, hanem azért, mert a helyettes ordináriusként néhány nappal előbb még működő Gigler Károlyt, június 15-én, tehát két nappal a választás előtt ugyancsak elhurcolták. Tehát ő pontosan és konkrétan tudta, hogy mivel az állami hatóságok Beresztóczi Miklóst kívánják, ha mégis őt választja meg a káptalan, akkor őt el fogják vinni. Tehát ezt neki látnia kellett, és látta is. Ennek ellenére elvállalta, mert úgy látta, hogy abban a pillanatnyi helyzetben nincs más érvényes vezetési lehetősége az egyházmegyének. Tehát az egyházi szabályosság, törvényesség, legitimitás, és így az egyház függetlensége, az egyház szabadsága nem garantálható, nem fejezhető ki profétailag másképpen, mint úgy, hogyha ő elfogadja ezt a választást.
Ez a második boldoggá avatás a Magyar Helyi Egyházban, Salkaházi Sára boldoggá avatása után, viszont az első alkalom, amikor jelen lesz a Szentszék hivatalos képviselője is, mit jelent ez liturgikus szempontból?
A Szentszék hivatalos képviseletében két évvel ezelőtt magam jártam el, két és fél, most már három éveim már. Viszont most azért is jó, hogy Amato érsek úr eljön, mert láthatóan kifejezi, hogy nem csak a mi egyházmegyénk ügye ez. Tudjuk, hogy a boldogoknak a tisztelete a helyi egyházban folyik elsősorban, de minden boldognak és minden szentnek a világegyház számára is van üzenete. Tehát ezt fejezi ki az, hogy Amato érsek úr fogja felolvasni a pápai bullát, amely a boldogávatásról szól. Jó magam fogom vezetni a szentmisét, hiszen magyar boldogot avatunk, magyar szentmisére van szükség, és azt hiszem, hogy az esztergomi és az egész magyar egyházi közösségnek a számára ez egy olyan maradandó ünnep lesz, amely egyszerre átérezteti velünk az isteni kegyelmet, átérezteti velünk azt, hogy közösségben vagyunk a világegyházzal, és még akiről úgy látszik, hogy a legjobban elfelejtették, az sincs elfelejtve. Nem csak azért, mert mi nem felejtjük el, hanem mert Isten nem feledkezik meg rólunk. Minden boldogálhatás, Salkaházi Sáráé is, de reményeik szerint Megszegyi Zoltáné is, egyúttal hozzájárulás az emberek közötti kiengesztelődéshez is. Megszegyi Zoltán esetében is, ahogyan a Szentszék többször jelezte ezt már, hogy bizony a vértanúk azok nem csak a helytállásnak a példáját mutatják meg, ez is, ez a központi kérdés, de egyúttal a kiengesztelődést is munkálják. És hogy ne lenne kiengesztelődés nálunk a magyar társadalomban, hogy ne lenne szükség erre a kiengesztelődésre. Tehát bízom benne, hogy Megszegyi Zoltán ezt is elő fogja mozdítani számunkra.
Az interjút Erdő Péter bíborossal Verse Márta készítette.